az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szent István király ünnepén örvendeznek az angyalok, és hitünk szerint ünnepel a magyar nemzet. A magyarok a világ bármely pontján éljenek is, a magyarok itt ebben a kicsinyke országban, és ünnepelünk ebben az aprócska templomban is, amely Szent István király tiszteletére szenteltetett föl. De hát nagyon jól tudjuk azt, hogy egy sokkal nagyobb templom homályosítja el ennek a kicsinyke templomnak a fényét, a budapesti Szent István bazilika. Örülünk ennek, és még inkább örülünk ennek akkor, ha valóban tízezrek gyűlnek össze ma délután, hogy ünnepeljenek és köszöntsék István királyt, akinek köszönjük a történelmünket, talán még ezt is mondhatom, köszönjük a jelenünket, és ha jól sáfárkodunk, akkor az ő értékrendjére figyelve jövőnk is lehet. Ajánljuk föl ezt a szentmisét magyar nemzetünkért, külön gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik az István nevet hordozzák, viselik, és ezen a mai napon ünnepelik a névnapjukat, és nagyon szeretném, ha ezek közé, az emberek közé még beférne kedves Tibor is, akinek a szolgálatait is szeretném ma is megköszönni, aki két nappal ezelőtt, 18-án ünnepelte születésnapját, a 60-at. Isten éltessen, érted is imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ünnep van, ünnepelünk. Ezen az ünnepnapon az örökségünkre gondolunk, amely ezer esztendőn át meghatározta életünket. Jó esetben éltetett bennünket, vagy visszahullott a fejünkre. Ünnepelünk az örökségünket, kérik ma számon rajtunk. Szent István örökségéről van szó. Ez az örökség egy elkötelezett döntésből született. Ez a döntés értékválasztás volt. Végeredményben azt hiszem, minden döntés értékválasztás. Kinek ez az érték? Kinek más az érték? Szent István döntése, Szent István választása a nemzet érdekeit helyezte előtérbe, a megmaradásunkról volt szó, és a jövőnkről. Ezer esztendő telt el, és itt vagyunk. És egy újabb ezer esztendőt kezdünk, mi lesz velünk? Tehát akkor, amikor ezen a mai napon az örökségünkről kell számot adni, akkor részben visszatekintünk, mire is jutott ez az örökség a kezünkön, a kezünkben, és mennyi maradt a kezünkben, lehet-e jövőt építeni? Testvérek, akkor egy sajátos helyzet volt Európában, és ami első királyunk, akit országalapítónak, hazát adónak, koronát szerzőnek, népe nevelőjének, fényes hajnalcsillagnak nevezett az elmúlt évszázadok alatt a történelem, ma ezen a napon köszönetet kellene mondanunk a hazát szerzőnek, az államszervezetet és egyházi szervezetet fölépítő mesternek, és mindenképpen ezen a mai napon a kereszténységünkre kell gondolni, hiszen első szent királyunk nem csupán az európai népek családjába vezetett be bennünket, hanem a keresztény Európának is tagja lett a mi nemzetünk. Hát akkor, amikor ma az örökségünkről akarunk számot adni, akkor egyrészt a nemzeti gondolatot kell előtérbe állítani, másrészt pedig a kereszténységünket. A megmaradásunk kérdéséről volt szó 1000 esztendővel ezelőtt. István király bölcs vezetője volt a nemzetünknek. Hiszen nem vazallusi jogon, hanem saját jogon lettünk itt a Kárpát-medencében egy állam szervezetté. Nagy volt a kísértés, hiszen még ha az egész Kárpát-medencét is tekintjük, hiszen István király korában erről van szó, akkor is az egész nyugati világhoz és a hatalmas keleti világhoz aprócska nemzet vagyunk. És István királynak a nagysága pontosan abban van, hogy ő meg tudta teremteni azt az egyensúlyt, ami szükséges ahhoz, hogy egy nemzetté legyen, egy népcsoport, ha lehet ezt így mondani, sőt, a Kárpát-medence összes lakói a magyar nemzetnek alkotójává lett. István király nagysága éppen ebben volt, hogy elérte itt, ebben az ütköző zónában, nyugat és kelet ütköző zónájában, hogy sem nyugatnak, sem keletnek nem lettünk a vazallusai. Pedig akár rokonsági alapon nyugat felé is, meg kelet felé is fordulhatott volna, hiszen édesanyja révén a bizánci világhoz is tartozott, házassága révén a nyugati világhoz is. Csak hogy ő nagyon jól tudta azt, hogy ezek a nálunk sokkal, de sokkal nagyobb birodalmak, nem nemzetet említek, hiszen akkor még alig lehetett erről beszélni, de nagyon jól tudta azt, hogy ide rokonság vagy oda a keletiek mindig terjeszkedtek és hódítani akartak, a nyugatiak pedig mindig nagy ígéreteket tettek, amiket igazából sohasem teljesítettek be. És Istvánnak a nagysága pontosan abban van, hogy mindezen vonzások, taszítások közepette, ő kiépített egy harmadik utat Róma felé, és bizonyos értelemben a ezen hatalmas birodalmok fölé tekintett, és kapott onnan koronát, amely mintegy igazolta a törekvéseit. És valóban itt, a Kárpát-medencében egy olyan államalakulatot hozott létre, amelynek hatalmas tekintélye volt. Amely tiszteletet érdemelt és meghatározó volt egészen a Mohácsi csatáig. Hiába jött a tatár, és hiába próbálkoztak körülöttünk lévők, István király itt a Duna medencében egy olyan államalakulatot hozott létre, amely, ha mondhatom ezt így, a mai napig megtartó. És azért szeretném ezt csak hangsúlyozni, mert akkor, amikor hazáról beszélünk, hazát adott a Kárpát-medencében élőknek, koronás királyként szolgálta az itt élő népeknek az életét, érdekeit, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a Trianon után a különböző őstörténetek jelentek meg a világunkban, a nagy Morva birodalomról, a dákó-román elméletről, és a szerbeknek különböző mítoszairól, persze mi magyarok is mondtuk a magunkét, és beszéltünk a magyarok őstörténetéről, de Kárpát-medencében legyenek szlovákok, legyenek románok, legyenek ruszinok, legyenek szerbek, vagy bármely népközösség tagjai, államszervezetté István király idejében lettek. És ez meghatározta ezer esztendőn át Kárpát-medence népeinek életét, történetét, mindennapjait. És ez akkor is igaz, ha van mit akár egymás szemére vetni, ez akkor is igaz, ha elhallgatjuk mindazt a jót, meg szépet, értéket, amit egymásért tudtunk tenni, hogy mennyire meghatározó volt ez, és még ma is üzen, az pontosan azokban a gondokban, bajokban jelenik meg, amely Kárpát-medence népeit sújtja. Persze a kört itt most lehetne tágítani, akár egész Európára. De minket most elsősorban ez a kérdés izgat és érdekel, és ami a kereszténységünket illeti, nem csupán az európai népek családjába vezetett el bennünket István király, hanem a keresztény népek családjába. És erre csak azért volt ő képes, míg az összes körülöttünk lévő fejedelmeknek ez alig sikerült. Azért sikerülhetett neki, mert István király nem paktumot kötött a kereszténységgel, hanem ő hívő keresztényé lett. Ő igazi keresztény emberré lett, aki az Isten fennhatósága alá helyezte a népünket, a nemzetünket, és az isteni törvények útjára állította a mi népünket, a mi nemzetünket. És ezen az úton ő volt a világító fény, csillag, aki a népét szolgálta, valójában az Isten szolgálatában tüsténkedett. Testvérek, örökségünkről van szó. Megtartott bennünket ezer esztendőn keresztül István döntése magyarnak és kereszténynek. Most, ha erre az örökségünkre tekintünk, akkor látjuk azt, hogy választás előtt állunk. No nem, a tavaszi választásokra gondolok, félreértés ne legyen. A magyarságról van szó, a Kárpát-medence népeiről van szó, Európa népeiről van szó. Nemzet, nemzetben gondolkodás. Ki emlékezik arra, Margaret Thatcher mondta pár évvel ezelőtt, ez úgy elment a fülek mellett, mintha el se hangzott volna, mi az, hogy társadalom? Van ilyen? Emberek vannak, férfiak meg nők. Nagy okosságot mondott. Azt hiszem, ma már el sem mondhatná. Ilyen meggondolatlan kijelentés valóban jó esetben elmegy a fülünk mellett is. Egy biztos, választás előtt áll Kárpát-medence népe is. Valami ígéretet jelentenek a V4-ek. Egy biztos, mind a szlovákoknak, mind a románoknak, szerbeknek és a Kárpát-medence gazdagságán és csodálatos világában élő népeknek el kell gondolkodni azon, hogy gyökereik közösek. Ezer esztendőn át belegyökereztünk valamennyien a Kárpát-medence földjébe. A történelmünk is közös. Minimum 1000 esztendős történet, hiszen ami előtte volt, azon valami fajta előtörténet. Nem misztifikáljuk. Persze, Trianon után ez nagy kihívás, nem csak nekünk magyaroknak, hanem az összes többi itt élő népnek is, hogy meg tudunk-e békülni egymással. Ki tudunk-e békülni egymással? Belátjuk-e azt, hogy így földarabolva, amit a hamis nyugat tett a trianoni békediktátummal, semmire sem megyünk. Legfeljebb egymásnak eshetünk. És ebben az ellenségeskedésben és ellentmondásokban egyszerűen felörlődünk. Vagy felülkerekedik a józan ész, és vissza tudunk emlékezni gyökereinkre, közös történelmünkre, vagy. És ez igaz a kereszténységünkre is, az egész európai kereszténységünkre, amely 1000 esztendőn át nekünk életet, haladást és jövőt jelentett ma. Ma a jóléti államok vagy társadalmak világában és álmaiban az ember mindent be akar kebelezni, és nincs ideje élni. Nincs ideje a másik emberre. A keresztény szellemiségben talán még újjászülethetünk. Talán még rádöbbenünk arra, hogy mégiscsak egymásnak adott bennünket az Isten, és összetartozunk. Akkor, amikor a házasság már szégyenletes életforma, amikor a szingli életforma az elfogadott, akkor nagyon komolyan el kell gondolkodnunk azon, mit jelent a krisztusi üzenet, amely üdvösséget hozó, egymásnak ajándékozott bennünket az Isten, és egymásért élünk. Ez kérdés az egész Kárpát-medencében, ez kérdés ebben a csonka, aprócska országban, amit ma Magyarországnak hívunk, ez kérdés egész Európában. Hűségesek vagyunk? Ismerjük még, értjük még az örökséget? Miből akarunk építkezni? Akarunk építkezni? Az egyik párt, a mai kormánypárttal szemben álló párt küldött egy levelet a miniszterelnökünknek. És föltették neki a kérdést, hogy nyugatot választja, vagy keletet választja. Ők pontosítva így fogalmaztak, az Európai Uniót választja, vagy Putyint választja. Két alternatíva, A és B alternatíva. Megkapták a választ. Az alternatíva a C. A C alternatíva Magyarország. Magyarországról van szó, a magyar nemzetről, a magyar népről, a magyar jövőről. Mint ahogy István király felelősségteljes döntése is erről szólt, a magyar nemzet érdekéről. Ezen a mai ünnepen István király felé fordulunk, hálás szívvel köszönjük meg az ezer esztendőt. Ennyi adatot egyik főpap mondta azt, nem is olyan túl régen, egy magyar főpap, hogy át kell adni Kárpát-medencét és egész Európát a muszlimoknak. Hát én azt mondanám, hogy akkor elsősorban ő menjen az ő világukba. De most nem ez a legfőbb kérdés. A legfőbb kérdés a nemzetünk léte, a jelene és a jövője. Ma azért imádkozunk, hogy jövőnk legyen, és ne felejtsük el, a jövő az asszonyok kezében van. A jövő Isten ajándéka. Hiszek egy Istenben, könyörögjünk. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmez népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket, mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék gyermekeiket, a boldog jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.